Nova. A langyos szellő frissen préselt musnak az illatát fújta be az ablakon, amikor a fekete autó befordult a kőkerítés mellett az ideggyógyászati klinika sétányára. A sebhelyes arcú sofőr, aki vak volt az egyik szemére, nagy szőrös orrát kidugta az ablakon. Amikor új helyen járt, szaglással próbálta megtalálni az utat. Az autó végig gördült a megsárgult nyárfa levelekkel borított sétányon, befordult az intézet parkolójába és beállt az igazgató rozsdás olcítja mellé. A sofőr, akinek csúnya neve Görény volt, kiszállt a nagy fekete autóból és púpos hátára borította a barna szvettert. Várakozott a parkolóban, elballagott a sarokban pirosló csipkebokorhoz, megszimatolta a fáradt olajfoltokat a betonon, aztán leült egy téglára a napon. Csecsemő volt, amikor az apja ráborította a pálinka főző üstöt. Sokáig azt hitte, hogy véletlen volt, de a vén Lázárkánya néni tudta, hogy a fattyúkat megátkozták a faluban. A klinika a Tölgyfaerdő szélén működött, egy várszerű, szürke épületben, nyárfákkal és fenyőkkel körbevéve. Vasárnap délelőtt volt, a nap melegen sütött, az épület mellett egy kupac száraz falevél füstölgött. A sofőr, akit Bendegúz Bakhubának hívtak, az órájára pillantott. Kezdett megéhezni. Szedett még egy marék csipkebogyót, azt majszolgatta, amikor kinyílt az ajtó, és egy asszisztensnő kíséretében megjelent egy szinte teljesen őszhajú szikáröregember, kezében egy bőröndel, kabátban és papucsban. A sofőr zsebre tette a még megmaradt bogyókat, és odalépett az öreghez. Anélkül, hogy az arcába nézett volna, szó nélkül átvette a bőröndöt, és oda támogatta az öreget a nagy fekete autóhoz. Burrogva gördült ki a fekete autó a klinika parkolójából, csendet és motorina szagot hagyva maga után. A nyárfák sötéten összezárultak, ahogy kifordult a kőoszlopok között, és a nap megcsillant a festéken, ahogy elindult a füstölgő krematórium irányába. A krematórium előtt jobbra fordult, és a kis nyírfaliget előtt haladt éppen, amikor a sofőr kísértést érzett, hogy egy újnyira leengedje az ablakot. A visszapillantóban látta, hogy az öregember a hátsó ülésen rezzenéstelen arccal bámul kifelé, hallotta, hogy ritmikusan lassan megtelik tüdejének mélye levegővel, aztán pedig kissé sípolva, csavarodva, a szájon keresztül visszaáramlik az autó terébe. Finoman az ablak karjához nyúlt, és óvatosan tekert rajta egyet. A levegő beáramlott, a sofőr odafordította az arcát, behunyta a szemét, és lassan, hogy ne vesszenek el az ízek, a száján keresztül szívta be a kinti édeskés párát. Annak idején, amikor a Regőci domboldalt beültették aranyszínű mézédes traminivel, könnyed hárslevelűvel és kadarkával, tavasz volt. A nádason keresztül a faluba vezető úton pedig olyan sár, hogy újra elő kellett venni a poros falábakat. Az egész falu kivonult, a szekerek úgy álltak a Vincelér vályokháza előtt, mintha állatpiac lett volna. Derékig sárosan, barna csuhában, anaklét novícius is a venyig és zsákok között forgolódott. 22 éves volt, és 3 hónapja rögtön új év után került a faluba, hogy megtérítse a 3 hitetlen családot, a Bendegúzokat, Lázárokat és Hubákat, melyeknek sarjai, mint erek a húst, úgy hálózták be a falut. Annak idején 3 testvér alapított itt tanyát. Aztán keresztbe kasul házasodtak, összekuszálódtak a családok, és a vérfertőzések miatt nem volt ritka a nyomorék, süket, szőrös arcú, disznófarkú vagy tyúkcsőrű gyermek. Mindenki ismert mindenkit, és testvéreknek tekintették egymást. Úgy fonódtak össze a törzsek indái, mint a szőlőtövek. Egymásba tekeredve, helyenként eleven kiskocsányokat növesztve. Ebbe a fertőbe küldte az érsekség a fiatal Anaklét novíciust, hogy újra megpróbálja, ezúttal fondorlatos úton a hit nehéz, de biztosabb útjára terelgetni Isten elkóborolt nyáját. Voltak még néhányan előtte, akik próbáltak belelátni a családok kiismerhetetlen szövevényébe, de egyiküknek sem sikerült 100 napnál többet tölteni a faluban, nemhogy egyetlen számottevő lépést tett volna a misszió útján. Érkezése után Anaklét beköltözött a faluszéli kis faházba, amit a szomszéd káplán építetett, még a háború előtt. Kertjében gyümölcsfák nőttek és ribizli bokrok. A derékig érő fű nyáron néhány kidőlt sír követ takart. Barátságos kis ház volt mindennel, amire egy ilyesfajta embernek szüksége lehet. A barát, miután szemügyre vette a kis birtokot, leakasztotta a sparhert fölött lógó lakatot, rákattintotta a kapura, és elindult körülnézni. Rögtön a patak után volt a falu főtere, egy vegyesbolt és a kocsma. Mellette egy kuglipálya maradványai. Ide tért be Anaklét, és meghúzódott az ajtó mögötti asztalnál. Figyelte a füstben duruzsoló arcokat, hallgatózott, aztán egy pohár vörösbort rendelt, de a csapos nem értette pontosan, mire is gondol. Amikor megpróbálta elmagyarázni, a fiatal novícius rádöbbent, hogy a nyúlt képű csapos nem ismeri a bort. Hümmögve üldögélt a fal melletti asztalnál egy pohár pálinkával. Aztán egyszer felállt, határozott lépésekkel végigkopogott a fogas előtt, és hivatlanul leült ahhoz az asztalhoz, amelynél hárman ültek. Bendegúz Huba Tamás, a medvetalpú sírásó, Lázár Bendegúz Dorong János, a szőrös hátú napszámos, és Huba Lázár Csontos Zoltán, a púpos kéményseprő. Sokat nem beszéltek. Miután néhány hét alatt belelátott a falusiak életébe, Anaklét végképp meggyőződött, a regőciek nem ismerték a bort. Nem voltak a falu körül szőlősök, a regőci dombok oldalain sütőtököz zöld borsót és vadgesztenyét érleltek a napsugarak. Főként görényhús tettek. Anaklét eldöntötte, hogy a borral fogja megvilágosítani előttük Isten dolgait. Amúgy is jól ismerte a bort, az apja borosgazda volt a váraljai dűlőkön, szerette is, és meg volt győződve, hogy a lényeg két dolgot jelent. Istent és a bort. Alaposan készítette elő a hosszú téli esték alatt a térítést, miközben a szilvafa pattogott a bronzzal lefújt kályhában. Részleteiben végig gondolta, aztán papírra vetette a gondolatait, pontokba szedte, összekapcsolta az eseményeket, és egyre nőtt a lelkesedése. Közben az apja borát kortyolgatta. Olyan volt a terv, mint egy imakönyv ateistáknak. Isten, pap, Krisztus, templom meg hasonló szavak nem szerepeltek benne. Anaklét eldöntötte, hogy ezentúl ezeket a szavakat kiejteni sem fogja. Tisztában volt helyzete és feladata nehézségével, ismerte a gazda esetét is, aki a csicseri borsot próbálta a falubeliek kegyeibe lopni, és a madárijesztők között végezte karóba húzva. Minden, ami új volt, a regőciekben gyanút és dühöt ébresztett. Csak lassan, türelemmel, mondta magában Anaklét, és eldöntötte, hogy megszabadul a barna csuhától. Szürke pulóvert vett magára, a vastag vászoningre és barna posztónadrágot, pont úgy, ahogy a falu férfiúi hordták. A fagyos téli szél befújt a konyhába. A tűzhely fölött a falon zsíros foltok ikráztak, pedig marószódával is lesúrolta a kacér Lázár Irma. A régi papok nyomait nem sikerült eltüntetni, de beszélni róluk sem igazán volt ildomos. Ott nyugodtak a kertben, a ribizli bokrok tövében, emlékük pedig, mint homok a vízben, idővel lerakódott a legendák iszapjába, lassan úgy épültek be a regőci gyerekek meséibe, mint azok, akik bánatot és rontást hoztak. Így hát Anaklét arra készült, noviciátusa hevében, hogy tavasszal beültetik a nádas mögötti dombot szőlővel. Aztán felcsigázza az érdeklődést a mennyei nedű iránt, és néhány éven belül, amikor majd mindenki szinte a megváltást várja a terméstől, az egész falu meg fog részegedni az első hordóktól, és lassan fogja rávezetni az isteni útra. Egy szó mint száz, Anaklét úgy gondolta, hogy legtöbb 10 év, de lehet, hogy 8, és megépíthetik az első templomot Isten dicsőségére. Felhörpintette az utolsó korty borát a pohárból, és azzal az elégedettséggel dőlt hátra székében, mint aki előtt megvilágosodott a jövő. Eldöntötte tehát, hogy beültetik a nádas mögötti dombot szőlővel, és elégedetten dörzsölte a kezét, hiszen olyan volt, mintha egy keresztutat építenének a domboldalba. Amikor elültette a gondolatot a férfiak fejében, mogorva szemek néztek vissza rá. A bajuszok kiegyenesedtek, a szakállak megmerevedtek. De Anaklét nem csüggett. Plakátokat helyezett el a kocsma előtt, az iskolánál, még a régi kollektív épületekre is ragasztott a zöld papírokból, melyeken a szőlőültetést népszerűsítette, és buzdította a regőcieket a közmunkára. Lassan puhultak meg a kedélyek, és amikor saját pénzén megrendelte a szekér venyigét az enyedi szőlőiskolából, csupán a legvérmesebbek morogtak a bajszuk alatt. Forrott a falu a várakozásban, ameddig úton volt a szekér Enyedről Regőc felé. 3 éjjel és 3 nappal telt el, amíg a ráfos szekeret Hubatihamér megpillantotta a diófa tetejéből. Úgy fogadták, mint a megváltót bevonulásakor. A bakon ülő Géza álmost rögtön asztalhoz ültették, és kapros görénycsülökkel kínálták. Nézték a falusiak a titokzatos nedűt fakasztó vékonyka ágakat, végükön csenevész kis gyökerekkel, és nem is sejtették, hogy mekkorára nőhet egy szőlő gyökere. Nyakig sárban dolgozott az egész falu. Anaklét pedig egy szürke köpennyel a vállán, egyik göbtől a másikig bukdácsolt, mint egy törött szárnyú varjú, és buzdító szavakkal irányította őket. Úgy érezte, hogy akkor azon a tavaszi napon megrepett az ég, és a fényes résen a nyakukba folyt a mennyei gondviselés. Kissé aggódott a szemerkélő eső miatt, hiszen tudott dolog, hogy a szőlőre úgy hat az eső, mint emberre a tétlenség. Bomlaszt és ragyát fakaszt. Nap végére a földbe helyezték a szekér venyigét. Egy kis paradicsom lapult az oldalban, mintha Isten angyalai gubbasztottak volna, magukra borított szárnyakkal, rendezett sorokban. Öt év telt el az első szüretig. Közben mindenki szívén viselte a törékeny szőlőtőkék sorsát. Még a kőszívű Bendegúz Demeter is részt vállalt az őrzésben. Mindenki azt várta, hogy a kifaragott hordókba végre belecsurogjon az édes nedű. Főként Anaklét várta a napot, amikor majd a hátukra erősített puttonyokkal belephetik az oldalt, és mint a sáskák megdézsmálhatják a fürtöket. Meglepte, mekkora volt a falusiak lelkesedése. A hosszú kocsmai hallgatások helyett a szőlőről beszélgettek csillogó szemekkel. Az első szüretre várva a hályogos asztalos, Huba Pál az Anaklét személyes irányítása alatt kifaragta 3 darab, egyenként 100 vedres hordót, amelyeket a kultúra otthon pincéjében helyeztek lakat alá. Az első szüret nem alakult rosszul. Nem volt nagy a termés, de a néhány éve elültetett venyigék Formás szőlőtőké csinosodtak, egészen kis gerezdek dudorodtak a fényes levelek alatt. Csupán az árnyékolta be az amúgy felhőtlen ünnepet, hogy az árnyékos, nedvesebb helyeken egy újfajta szőlő ütötte fel már egy ideje a fejét. Kezdetben próbálták írtani, de akár a tőkét nyesték ki a földből, akár tüzet raktak rá, sőt, még akkor is, ha méteres mély gödröt ástak és kikaparták a gyökereket, néhány héten belül újra kidugta a fejét a nyers szál, és napok alatt formás kis szőlőtőke lett belőle. Mivel a többi szőlő is jól fejlődött, melegek voltak a nyarak és ritkák a ködök, ezek a kis kellemetlenségek nem zavartak senkit. Az egyik hordót félig megtöltötték, és amikor karácsonyra letisztult a bor, újévig az utolsó cseppig megitták. Látták a taplófejű regőciek, hogy ez a nedű sokkal finomabb, mint gondolták volna. Nehéz évek következtek. A faluban, mintha megbomlott volna valami, elmérgesedtek a családok közti viszályok, egyre több volt a véres kocsmai verekedés, és bizony, a temetőben is ki kellett vágni a csipkebokrokból, hogy helyet csináljanak. Nem lehetett nem észrevenni, hogy amióta a kocsmákban bort is árultak, mintha a sötétség költözött volna a lelkekbe. A tulajdonképpeni okokat kereste Anaklét novícius is nap mint nap, és szomorúan nyugtázta, hogy simának hitterve az idő iszapjába ragadt. Bánatában gyakran kisétált a szőlősbe, és mérgében kivágott néhányat a gombamódra terjedő újfajta szőlőtőkékből. A szürkés fában gyakran megrekedt a fejsze, mintha még halk nyivákolást is hallott volna a gyökerek közül. Hatalmas, hálószerű gyökere volt ennek az új szőlőfajtának. Néha több ölnyi területet föl kellett ásni, hogy a legkisebb hajszál ereit is átvágják. Persze ez sem volt elég. Másnap reggelre a friss levelek ott zizegtek az új tőke ágain. Nova. Így nevezték el a falusiak az új szőlőt. Egy ideig harcolt ellene Anaklét, egész nap kint a szőlősben kóborolt, és várta, hol dugja ki sisteregve hajtásait egy nova. Maga mellé vette a pirosposgás Lázár Gézát, a tömzsi Bendegúz Álmost és a kerekarcú Huba Katinkát, hogy segítsenek neki, mert érezte, hogy egyedül maradt. Rajta kívül más nem igazán érdekelt a nova. Szőlő legyen, egyéb nem számított a falusiaknak. A boron persze érződött a jellegzetes torkot karcoló, bizsergető érzés, de ezt a vastag bőrű regőciek nem érezték. Csak az Anaklét ízlelő bimboit zavarták a korcs ízek. Egyre bánatosabb volt. Csak ritkán sikerült elhívni a kultúrotthon mellé kuglizni. Veszélyben érezte a tervét. Kiköltözött a Vincelér házba, és maga lett az őr a szőlősben. Úgy érezte, közelebb kell költöznie, hogy tetten érhesse a rosszat. Lázár Irma minden héten egyszer kivitte neki a levest, és marószódába mártott disznószőr kefével kisúrolta a konyhát. A szőlősben már egész ligetek voltak, ahol csak nova nőtt. Észrevette magán, hogy kerüli ezeket a részeket. Már nem is válogatták külön a novát, hanem egy kádba ürítették, és a hagyomány szerint Bendegúz Túró György taposta meg a szemeket. Anaklét pedig végezte a feladatát. Bozontos szakállával őrzője volt a szőlősnek, elhajtotta a görényeket, menyéteket, dobolt a seregélyeknek, megdobálta a szarkákat. Egyik alkonyatkor az akácosban egy görényt pillantott meg az egyik betonakna mellett. Éppen az arra bicegő öreg novíciust figyelte. Anaklét gyorsította lépteit, és a kezében meredő tölgyfabottal a prémes fejére akart sújtani. Akkor döbbent meg, amikor karjai, mint langyos sonkák, tunyán lógtak alá, és az üldögélő görény előtt néhány lépéssel megrogyantak a térdei is. Megfáradtnak látszol, szólalt meg a görény. Ám ne csüggedj, mert az Úr útjai göröngyösek, és kiismerhetetlenek. Megígértem, hogy nem hagylak magadra. Ne csüggedj hát, mert a rossz szőlő is szőlő, és a jó szőlő is lehet ragyás. Ekkor a görény megrázta poros bundáját, besurrant az akácos mélyére, és Anaklét végtagjaiba visszatért az erő. Őszülő szakállú vincellér volt már Anaklét, akit a kis bendegúzok, hubák és lázárok már úgy ismertek, mint az ember, aki a vadonban él, esővizet iszik és sáskákat eszik. Ők már nem tudták, hogy valaha jött a faluba egy novícius, aki életét arra tette, hogy megtérítse a hitetleneket. Egyre nehezebben kapaszkodott fel annak a sziklának a tetejére, ahonnan beláthatta az egész oldalt, a nádast és a szőlősbe vezető völgyet. Gyakran találkozott azután a görénnyel. Már nem ijedt meg tőle, és ha néhány napig nem jött, hiányozni kezdtek a sötét-barna prémbe rejtett, csillogó, fekete szemek. Nem ígértem, hogy könnyű lesz. Te csak bízzál. Útjaid egyre nehezebbek lesznek. Lábaidból kiszáll az erő. Elhagynak barátaid. Te csak várj töretlenül, és bízva bízzál. Hiszen eljön egyszer a nap, amikor ítélkeznem kell fölötted is. És könyörülök, akin könyörülök. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek. De se addig, se utána arcomat nem láthatod, mert nem láthat engem ember élve. Hűvösen hallgatta Anaklét a görény beszédét, és fáradtan bámulta az oldalt, ahol alig látszottak ki a házlevelű, tramini és királyleányka tövek a novák sűrűjéből. 70-en túl volt az öreg Anaklét bácsi, a csősz, akinek torzombor szakállába egy cinke család költözött, csimbókos hajából borzalmas bűz áradt. Természet úgy fogadta be, mint sajátját, aki megértette a törvényeket, és megbékélt azokkal. A regőciek, akik bejártak a bőrgyárba dolgozni, meg voltak győződve, hogy elment az esze. Amikor újra kisétált a sziklára az öreg Anaklét, körös körül, ameddig csak ellátott, a nova félreismerhetetlen lilás mezőit látta. Gömbölyödtek a napon, a langyos szellőben zizegtek a gerezdek. Az öreg a sziklán sütkérezett, a nap felé fordította arcát, szemeit behunyva várta, hogy felmelegedjen a bőre. Csend volt a völgyben, igazi nyári napsütés. Egy férfi horgászott a tavon. Aztán egy alig hallható tompa sercegésre lett figyelmes, amit a háta mögötti sarokból hallott. Két szőlőtőke közé egy spárgára feszített állatbőrt pillantott meg. És rögtön felismerte a görényt, akivel beszélgetni szokott. Csak bámulta a szélben lengedező aszott bundát, a belőle fölszálló moly lepkéket. Anaklét testvér a sziklára rogyva zokogott. Kócos szakállát tépdeste, és az ég felé kiabált, miközben a diófáról egy kopott szarka figyelte. Akkor ugyanazt a hangot hallotta. Úgy látom, elfáradtál. Pedig terveim voltak veled. Íme, nem mondtam le rólad. Amikor átmegy előtted az én dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak téged, és kezemmel betakarlak, amíg átvonulok. Azután kezemet elveszem rólad, és hátulról megláthatsz, de arcomat nem láthatod. Anaklét a földre borult, és belealudt az okogásba. Másnap találta meg Lázár Irma. Bevitték a városi intézetbe a tölgyfa erdő alá. Az orvosok arról számoltak be, hogy folyton beszélget valakivel, hogy most már mit ér az ő élete, ha terjed a nova. Nem akar nova lenni, nem akar szőlőtőke lenni. Bonyolult indák kusza hálójával, a mélyben kiismerhetetlen sűrű gyökerekkel, a sötétbe vesző hajszálerekkel, kocsányokkal. Álmában mindig járatokról beszél és sötétségről. Azt mondták az orvosok, nincs mit vele kezdeniük. Vigyék vissza oda, ahonnan hozták. A fekete autó késő délutánra érkezett meg az első Regőci házakhoz. Néhány perccel korábban zápor verte végig a völgyet, nem porzott az út az autó mögött. Csendben pöfékelt végig a beszegzett ablakú házak között. Kocsma előtt, a rozsdás traktor után futó mellett balra fordult, végig recsegett a hídon, és még a cigánysor előtt az egykori szőlős felé vette az irányt. A kiszáradt tó körül az egykor megállíthatatlanul terjedő nádas helye sárgásan nyúlt felfelé az első szőlőtőkék felé. A nagy, fekete autó behúzott a vincelérház mellett, és az ólak előtt megállt. A dús, fekete szemöldökű sofőr kétszer megtúráztatta, aztán megállította a motort. Kisegítette az öreget, fogta a bőröndöt, és elindultak a hátsó ajtó felé. Az ajtó nem volt zárva. A sofőr, akit Görénynek csúfoltak, a vállával könnyedén betolta, belépett a dohos szobába, és az ágy előtt letette a bőröndöt az agyagos földre. Az öreg nem volt mögötte, megállt még az ajtó előtt, és a domboldalt bámulta rezzenéstelen arccal. Az öreg Anaklét azt a bejárhatatlan szövevényt bámulta, amit a sötét levelű novák kuszahálója alkotott a dombokon, és arcára vöröses árnyékot vetett a nagy diófa a kert végéből. Nem nézett az autó után, nem gondolt arra, hogy most már örökre magára maradt, és arra sem, amit a sofőr anyja, a kacér Lázár Irma magával vitt a sírba, hogy fiának az a fekete szakállú vincellér volt az apja.